30 perc alatt a föld körül. Különjárat menetrend szerint a Halas Rádióban.
Köszöntöm kedves hallgatóinkat, Németh Andrea vagyok. És köszöntöm a stúdióban, mondhatom azt, hogy állandó vendégemet, Gáspár Idát. Ma egy érdekes összeállítással készült nekünk, mégpedig a szigetekről fog mesélni. Utazásait közül talán azt gondolom, hogy lehet, hogy ezek a legérdekesebbek és a legkülönlegesebbek, mert hogy valahogy a sziget egy kicsit más, nem olyan, mint amikor egy országokkal körbezárt világot látogat. Hány darab szigeten voltál összesen?
Szeretettel köszöntelek én is benneteket és a kedves hallgatókat is. Hát amire itt most konkrétan gondoltam, és hát nem beszélnék egyenként mindegyikről, az 20. De persze itt is van, ahol nem egyszer jártam, hanem többször, olyan 20-25 szigeten jártam, és nagyon jól látod és jól gondolod, hogy teljesen mások a szigetek, mint a szárazföld. Ha mást nem veszünk, akkor már ott az éghajlat maga. Nem lehet megközelíteni csak vagy hajóval a vízen át, vagy repülőgéppel, ha akkor az a sziget, hogy le lehet szállni rá. Tehát mindenféleképp más. Az emberek is mások azért a szigeten, ha csak nem lepték el még a bevándorlók meg a turisták 100%-ba, mert a sziget ugye az egy zárt világ, és ott, ha még vannak benszülöttek, azok azért egy egészen más kultúrával rendelkeznek, mint mondjuk gondoljunk egy Európába, ahol már össze-vissza lehet minden országba jönni-menni.
Kultúrájukat, hagyományukat jobban tudják megőrizni, mint az, igen, az országok.
Igen. Tehát egyrészt az identitásuk is más, másrészt a kulturális, hagyományos dolgaiknak az őrzése, védése is más, vagy például sokkal különlegesebb az étkezésük, a különböző ételeik őrzik a szigeteknek, most gondoljunk a karibi világba, a karibi szigeteknek az ételei egy teljesen jellegzetes, de ugyanezt el lehet mondani bármelyik szigetre, hogy abszolút olyan sajátosságai vannak, ami már akár a hozzájuk tartozó országban sem található meg, vagy elvétve, vagy nem olyan eredeti formában.
Ha így összefoglalnád, hogy mégis melyek voltak ezek országok,
hát,
a szigetek?
Arra gondoltam, hogy talán menjünk földrészenként. Európába természetesen a legközelebb elérhetők a görög szigetek voltak. Itt Korfu, Kréta, Rodosz, amit megemlítenék. Aztán a következő a spanyolországi szigetek, Teneriffa, Fuerteventura, a horvát szigetek, ott is ugye Krik szigete. Amerikánál megemlíteném, hogy Észak-Amerikához tartozó, illetve USA-hoz tartozó Hawaii-szigeteken jártam, a dél-amerikai részen a Galapagos-szigeteken jártam, és a Nyugat-Karibiket nem említem, mert ez is egy önálló előadás volt, és a Csendes-óceánban említeném még, és hát nekem talán ez a leg-leg-leg-leg, a Bora Bora és a Tahiti. Ezek csendes óceán közepébe vannak szinte.
Hát akkor azt gondolom, lesz miből választani ma, és akkor ezekből úgy szeretném, hogyha úgy kicsi kis részleteket, ami legkedvesebb emlékek voltak ezekről a szigetekről, és akkor jöjjenek majd ezek néhány perc múlva, egy kis zene után fogjuk folytatni.
30 perc alatt a föld körül. Különjárat menetrend szerint a Halas Rádióban.
Köszöntöm újra a kedves hallgatókat. Itt van velem Gáspár Ida, és folytatjuk elmesélését. Mai adásunkban egy különleges módját választotta az utazásainak a felelevenítésére, mégpedig azokról a szigetekről mesél nekünk, ahol eddig járt. Említetted, hogy 20-25 sziget volt az, ahol jártál, és ezekből most melyikekről szeretnél mesélni a hallgatóknak?
Európában bejárt szigetek vannak legközelebb, és egy sziget országgal kezdeném, Nagy-Britanniával, annak is az északi felével, Skóciával, mint sziget. Itt a szigetekkel kapcsolatban inkább a természetről szeretnék beszélni. Bennem Skócia nem elsősorban a műemlékkép, ként ugrik be, hanem mindig az a gyönyörű, őszi, lankás, dombos erikával, ezt hanga néven ismerjük hivatalosan.
Ez az a sziklakerti?
Igen, igen, igen.
Ami szinte mindig virágzik.
Most ősszel, igen, már lehet cserébe kapni ilyen kicsi, maximum 20 centis. Ez élőhelye, természetes élőhelye a skót domboknak. Csodálatos, gyönyörű lila dombokat láttam. Illetve a másik, ami számomra nagyon érdekes volt, a skót marhák. Egészen más milyenek ezek a tehenek, mint az általunk ismertek, kisebbek, rövidebbek, alacsonyabbak, és nagy szőrük van. Gyönyörű zöld legelők vannak ott, hófehér birkák legelésztek, és hát bizony előfordult, hogy buszból kiszálltunk, akkor egy-egy helyen még a skót dudások is dudálnak, nem csak bent a városokban, mint turista látványosság, hanem lehetett hallani skót duda szót kint a természetben. Is.
És melyik európai sziget volt még, amelyik ilyen kedves?
Hát ami szintén nagyon kedves emlékem, a Teneriffa. Teneriffát már a Spanyolországhoz tartozik, tehát spanyol szigetről beszélünk. A turisták már nagyon-nagyon nagy mértékben ellepték. Vannak olyan kis pontok, ahol az ember megtalálja az igazi ősi természetet, és ilyen kirándulásunk volt a Spanyolország legmagasabb hegye, a Teide. Ez egy vulkán. Jelen pillanatban nem működik, elég régóta nem működik, de az utolsó kitörésekor nem a csúcson, ahol úgymond szokott kitörni a láva, hanem az oldalán robbant ki a vulkán, és egy hatalmas oldalmezőt hozott létre, ami aztán ugye megkövesedett. Ezt úgy hívják, hogy kaldera, ahol van ez a láva kitörés, és ez az egyik legnagyobb kaldera a vulkánok között, 16 kilométer átmérőjű, autóval is keresztül lehet rajta menni, természetesen ott semmiféle épület, meg építmény nincs. A Teide csúcsán egy meteorológiai megfigyelő állomás van fönt. Ezen a vulkanikus hegyoldalon teljesen őshonos növények nőnek, amik csak itt találhatók meg. Aztán itt találkoztam rengeteg bougainvillea virággal, amit gondolom nagyon sokan hát itt is ismernek, cserébe nevelgetik, dédelgetik, ilyen nagyon szép lila ciklámen lila virágja van, de van narancssárga színű is, sőt egy ilyen fehéres, zöldes árnyalatú is. Érdekességként azt mondanám el, amit talán sokan nem tudnak, ez a mediterránnak és elsősorban a trópusoknak a növénye. Honnan van ennek a növénynek a neve? Bougainville kapitány járta a Csendes óceánt, és ő találkozott Tahiti szigetén először ezzel a virággal, és ő hozta el Európába, és róla nevezték el ezt a virágot bougainvilleának. A másik dolog, ami nekem nagyon tetszett Teneriffán, hogy létrehoztak egy trópusi madárkertet. Nem tudom másképp mondani, mert nem kis kalickákra kell gondolni, hanem a fák fölött, a fák között van behálózva a terület, szinte nem is látja az ember. Úgy érzi, hogy kint a szabad mediterrán trópusi erdőbe sétál, és ott röpködnek szabadon a madarak. Hát itt láttam a paradicsom madártól, ami Indonéziából származik, vagy a legritkább borneói madarakat, a csodálatos bíbor vöröstől a gyönyörű kékig, a legszebb zöldek, smaragdzöldek. Tehát annyi féle madárral találkozott az ember, hogy ez nekem egy örök életre való. Amazóniában mondták el nekünk azt, hogy mikor mi nézünk a tévébe egy természetrajzi filmet, és ott egy lepke, és ott egy kolibri, és ott egy gyönyörű papagáj, hogy ez sokszor 2-3 hónapba kerül, mire ezeket össze tudják vágni. Tehát ez nem úgy van, hogy elmegyünk Amazóniába, és akkor egyszer
és ott... És ez így tömve van, ott röpködnek.
Igen. Igen, igen. Úgyhogy nekem azért volt ez olyan nagyon nagy élmény, ez a tejdei madárház, mert a földnek az összes madara össze volt oda szedve, és nagyon természetes körülmény, tehát nem egy szűk kalickába.
Igen, az nagyon szomorú látható.
Igen, igen, igen.
És te is mondod, hogy ez nagyon sok turista már meglepte, de ők egyébként mit néznek, vagy miért mennek?
A víz miatt, a nyaralás miatt elsősorban. Van egy olyan partszakaszuk, amit úgy hívnak, hogy Playa de las Americas, benne van ugye Amerikász, tehát egy amerikai, ott a szórakozási lehetőségek is Amerikát, hát úgymond utánozzák komoly éjszakai élettel, 7000 személyes, én magam is voltam ebbe a színházba. Amikor ott voltunk, akkor éppen előttünk lett vége a három nagy tenornak a hangversenye, viszont végignéztünk egy olyan eredeti spanyol tánc, tehát ugye flamenco bemutatót, ami hihetetlen szép volt. A Tenerife-val kapcsolatban azt kell tudni, meg Fuerteventura szintén spanyol szigettel, meg több szigetük van ott, ahova már a turisták járnak, hogy teljesen egy magasságban van a földön Afrikával. És mivel ezek a spanyol szigetek mind vulkáni szigetek, tehát kő, a láva kő, ahogy megkeményedik, és mégis csodálatos homokos partok vannak, és ez Afrikából van. Tehát Afrikából fújta át a szél, így alakultak ki természetes körülmények között, ma meg már hordják át hajóval a homokot Afrikából.
És így teszik hasonlóvá.
Igen,
köszönöm,
igen.
Ida. Rövid zene után folytatni fogjuk egy másik európai szigettel.
30 perc alatt a föld körül. Különjárat menetrend szerint a Halas Rádióban.
Köszöntünk újra a kedves hallgatókat. A mai adásunk egy kicsit rendhagyóbb, mint az eddigiek. Vendégem az állandó, Gáspár Ida. Szigetekről mesél, ahol eddig megfordult. Legalábbis néhányat kiválasztott a legérdekesebbet, vagy legkedvesebbet. És itt folytatnánk tovább. Mégpedig
görögországi szigetekkel, igen. Az első sziget Görögországban, ahol voltam, Korfu volt, és autóval mentünk át Korfu szigetére, természetesen komppal.
Ezt akartam kérdezni, hogy autóval,
igen.
Mert szigetről mindjárt a víz jut az eszébe.
Igen, hát komppal lehet oda átközlekedni. Ami bennem megint, mint kép megmarad, ha én azt hallom, hogy Korfu, akkor nekem mindig a jól értsd, több ezer éves olivafák jutnak eszembe.
Ezer év, hol látszik egy fán?
Úgy kell elképzelni, hogy egy méteres az átmérője. És ami még érdekes és jellemző ezekre a nagyon-nagyon öreg olivafákra, hogy nem egybe van a törzse, hanem lukak is vannak rajta, de ezek nem mennek úgy tönkre, mint a mi európai fáink, ezek valahogy tovább élnek, és így át lehet ezen az egyméteres törzsön itt-ott látni. Még érdekesebbé tette a képet, hogy megkezdődött az olivabogyó szüret. Földet itt a szószoros értelemben földet nem lehet látni, hanem ilyen ökölnyi, köves földbe vannak ezek a fák benne, és ugye ha itt nem terítenének le valamit a fák alá, akkor ezek a bogyók ugye bemennek a kövek közé, és borzasztó nehéz lenne onnan kipiszkálni, és akkor úgy kezdődik a szüret, hogy hatalmas nagy fekete ponyvákat leterítenek, megrázzák, ugye lerázzák, bottal megveregetik az ágat, és akkor szedik föl az olivabogyót.
Hát ilyen szüret nálunk is szokott lenni hasonló, csak éppen nem az olivabogyóval.
Igen, és hát ugye itt nem sérül, mert ez egy kemény bogyó. A másik görög szigetünk az Kréta szigete volt. Két érdekes dolgot szeretnék elmesélni. Szeretem azt az igazi mindennapi életet látni, tehát én nem tudok a szállodába még fél napot se eltölteni, akármilyen medencés vagy bármilyen szálloda. És ahogy barangoltunk, ráakadtunk egy óriási narancsültetvényre. És hát föltűnt, hogy csodálatos narancsvörös érett narancsok vannak, hát rögtön megálltunk, és a bejáratnál volt egy picike ilyen, mint a csőszház. És akkor látta, aki bent volt, idős férfi, hogy megállt egy autó, rögtön kijött a csőszház ajtajába, és akkor hát mi van, és mondtuk, hogy mi kézzel lábbal, de nagyon jól megértettük egymást, hogy még mi nem láttunk még ilyen narancsültetvényt, szeretnénk megnézni. Mindenkinek a kezébe nyomott egy nagy nejlon zacskót, és megmutatta, hogy a szedjük pupozvás tele, és még együnk, mutatta kézzel, hogy együnk, amennyi belénk fér. Na, én azóta nem eszek itthon Magyarországon narancsot, mert az ég és a föld a különbség. Majd mikor megpakoltuk a zacskókat, és intett, hogy menjünk be, de aztán később kiderült, hogy ez a nőkre nem vonatkozott annyira, a présházba. Hát ugye persze, két férfi volt, meg két nő, akik béreltünk négyen egy autót, hát és bementünk.
Aki megkövettétek.
Igen. Egy ilyen hatalmas, nagy, ilyen egyenes oldalú dézsába félrepakolt egy csomó cuccot, rongyot, ezt, azt, és legalulról, ahol a leghidegebb van, egy pálinkás üveget vett elő, meg három pici poharat.
Narancspálinka?
Hát igen, narancspálinka volt, de nagyon hideg. És a három pohárba öntött pálinkát, és a két férfinek odaadta, meg ő is, és akkor kocintottak, és megitták. És azzal kezdte becsavarni az üveget, és akarta volna a dézsába.
És ti itt már nő kétségbe voltatok.
És én ugye, hát kétségbe voltam, és hogy kimaradok a narancs pálinkából. Egyébként is egyetlen égetett ital, égetett szesz, amit megiszok, az a magyar házi pálinka. És hát mondom, hogy hát intettem, hogy nekünk is öntsön. Teljesen kiakadt.
Tehát el volt nem, háborodva. Nem,
egyszerűen látszott az arcán a döbbenet, a megvetés, hogy nő létére pálinkát akar inni. Hát aztán végül adott, de szóval éreztük, hogy szóval ez krétán...
A nőknek nem jár pálinka.
Már egyáltalán, hogy bementünk oda, az se tetszett neki.
Ez egy olyan férfias hely lehetett.
Igen, nem, meg krétán fölmentünk magas hegyre, ott is bementünk az egyik ilyen étterembe, mert nagyon szomjasak voltunk. Hát étteremet, egy icipici kis kocsmát kell elképzelni. És mutatott a tulajdonos, mikor négyen a két nő is bement, és így bökött a túloldalra. Hát kijöttünk, mert szabályosan így átmutatott, és benne volt az a mozdulat, hogy kifele. Na, átmentünk a másik oldalra, ott egy 20 év körüli fiatalember, hát én rögtön kérdezem tőle, hogy most az miért küldött el? Ó, hát azt mondja, mutatta, hogy az nem normális, mert hogy mi nők is bementünk.
Ez az, hogy ilyen régi hagyomány lehet náluk. Talán szertartások vagy szokások, ami a nők nem, ez csak ilyen férfias.
Igen,
dolog.
És itt fönt, ezen a hegytetőn, ahol aztán a fiatalember persze hozott nekünk is sört, meg tehát mind a négyünknek, és egyszer csak arra lettem figyelmes, hogy mit mondjak, egy 20 méter távolságra már voltak házak, és a nők a deszka kerítés résein keresztül néztek bennünket, hogy ezek ott ülnek és söröznek. Nem is tudom, hogy lehetne ott élni sehogy.
Pálinka nélkül.
Igen.
Köszönöm szépen ide.
Hát meg bezárva a kerítés mögé.
Néhány perc múlva, zene után folytatni fogjuk.
30 perc alatt a föld körül. Különjárat menetrend szerint a Halas Rádióban.
Köszöntöm újra a hallgatókat. Utazási magazinunkban érdekes beszámolót tart nekünk Gáspár Ida. Azokról a szigetekről mesélt, amelyeket eddig sikerült meglátogatni, illetve ezek közül néhányat kiválasztott, amelyek talán így a legkedvesebb emlékek jöttek elő. Görög szigetek élményeiről mesélt, és most ugrunk onnan egy nagyot, mégpedig észak- és dél-amerikai
szigetekre.
És ott mi volt a legkedvesebb emlék, vagy amire így most rögtön így vissza tudsz emlékezni?
Hát minden.
Minden?
Az észak- és dél-amerikai szigetek is valamennyi a csendes óceánba tartoznak. A Hawaii szigeteket és a Dél-Amerika magasságába lévő Tahiti, Bora Bora, tehát a Polinész szigeteket, ezt mi a Hawaii-t is a Polinész szigetvilágba soroljuk be. Észak-Amerikánál említeném meg, hogy Hawaii-on jártam, és Dél-Amerikánál szeretnék beszélni Galapagos szigetekről. Nem bántam meg, hogy elmentem a Hawaii szigetekre, több szigetből áll a Hawaii szigetek.
Hát azt sokan nem bánnánk.
A legnagyobb szigete, azt úgy is hívják, hogy Nagy sziget, az a neve is Hawaii sziget. Ott, amiért érdemes elmenni, a mai napig egyfolytában 24 órában működő vulkán. Bizonyos pontig gyalogosan is lehet egy túrát csinálni, nyilván egy biztonságos pontig, nem úgy, mint akik ugye vulkanológusok, és egész közel merészkednek a széléhez. Illetve kis repülőgéppel lehet fölé repülni, és onnan betekinteni. Döbbenetes látvány. Hát aki csak tévében nézi, hogy ott fortyog a föld belseje, és vörösen, és vörös-feketén izzik, és folyik, és lövelnek ki a hatalmas, nagy fortyogó, folyékony kődarabok. Egyszerűen leírhatatlan, csodálatos látvány.
És félelmetes is.
És félelmetes, igen, igen. Még most is futkosott rajtam a hideg, annyira ráéreztél, mert tényleg félelmetes látvány. Én Oahu szigetén volt a szállásunk, ez a második legnagyobb sziget. Itt a világhírű Waikiki Beach-en voltunk, ott laktunk a kicsit hosszúkás szigetnek a végében, lehet látni a Diamond hegyet, a Gyémánt hegyet, ami egy jellemző kép Oahuról. Gyönyörű homokos partja van, sűrű trópusi növényzete. Amiért nálam nem szerepel első helyen a Hawaii-szigetek, hozzáteszem, gyönyörű, szép, bárkinek tudom ajánlani. Az egyetlen ok, hogy úgy szoktam fogalmazni, hogy agyonfésült. Tehát ott már ez az amerikai civilizáció abszolút, tehát ott a fűszálaknak is haptákba kell állni, vigyázba kell állni, egyforma milliméter hosszúnak kell lenni. Tehát ezt az igazi ősi természetességet már ott ne keresse senki.
Akkor lehet, hogy azért választottad te, és azt mondtad, hogy a legkedvesebb, legszebb, még egy működő vulkán, mert az ilyen Hawaii-szigetéről beszélünk, igen, akkor lehet, igen, hogy a nagy többségnek nem egy vulkán jut eszébe.
Igen. Tehát nekem ez a fekszem a szállodába, a gyönyörű szállodába, és pihikézek, ez nem én vagyok. Viszont a vize a Waikiki Beach mellett az 28-30 fokos, tehát azt mondtuk, hogy szinte már nem is alkalmas arra, hogy fölfrissüljön az ember. Itt egy nagyon érdekes dolog történt, álltunk a vízbe, így mellmagasságig érő vízbe, és a beszélgető társaimnak a háta mögött egy óriási, hatalmas szörny emelkedett ki a vízből, mint egy ilyen 30-40 centi magasan, fej nagyságú, hatalmas fej, ugyanolyan vastag nyak, hatalmas száj, és hát halálfélelmem volt, és mikor szóltam nekik, lehúzódott. Utána megint kiemelkedett, megint, és azt mondták, hogy én nem vagyok normális, én rémeket látok. Mérgembe kirohantam a partra, a filmekből ismerjük ezeket a baywatchosokat, és azoknak lerajzoltam a víz hullámot, mert akkor még egy szót nem tudtam angolul, ma már azért egyet-kettőt tudok, és lerajzoltam ezt a kiemelkedő fejet, és hogy kérdőjelet, hogy mi ez, de látták, hogy félek. És nagyot nevettek, és mondták, hogy ez a szigetnek a jelkép állata a tengeri teknős. De nagyon félelmetes volt, mert mondom, ilyen ember nagyságú fejet, és ugyanolyan vastag nyakat kell elképzelni, ami kiemelkedett a vízből.
És nagyon úgy nézett ki, hogy ez lehet, hogy rajtad kívül mindenki.
Aztán meglátták ők is, mikor már vagy harmadszor ott, hát de ott van, de ott van, de ott van, és akkor elhitték, csak nem háza, a teknőce nem emelkedett ki, csak ugye jön ki a nyomorult oxigénél, mert a teknős nem bírja sokáig a vizet, és mindig föl kell neki jönni. És ő kidugta a fejét, a nyakával együtt jó hosszan, meg visszahúzta.
A kis őskori lelet.
Igen.
Pár perc zene után vissza fogunk jönni.
30 perc alatt a föld körül. Különjárat menetrend szerint a Halas Rádióban.
Folytatjuk Gáspár Idának elmesélését a szigetekről. Melyik szigetre repülünk most, vagy hova képzeljük magunkat?
Hát most képzeljük el magunkat, dél-amerikai földrész, Ecuador, ugye az azt jelenti, hogy egyenlítő, és Ecuador országhoz tartoznak a Galapagos-szigetek is, ami több szigetből áll, és akik esetleg természetrajzi filmet néznek, biztos az ugrik be rögtön, hogy ilyen óriási, hatalmas nagy gyíkok laknak. Ez leszakadt ez a sziget a földrészről, és teljesen izolálódtak az ott élő hüllők, ezek az óriás gyíkok, és a mai napig is rendkívül szigorúan védettek. Galapagos szigeteken van olyan sziget, ahova szigorúan tilos rálépni, esetleg ilyen biológus kutatóknak engedik meg, de még olyan is van, hogy azoknak se nagyon őrzik, nagyon védik ezeket az élőlényeket. Mi se mehettünk ki, még a kisebb szigetekre se, de hajóval egy ilyen 24-30 személyes motoros hajóval közelítettük meg, így láttuk ezeket az óriás gyíkokat is, illetve másik két nagyon érdekes dolog, ami hát muszáj elmondanom, hogy egész más egy fóka kolóniát testközelből, mert a csónakunk teljesen, sőt, volt, amelyik az állával fölkapaszkodott a hajunknak a szélére, és nagyon kíváncsiak a fókák, és úgy így szétnézett, hogy mi van ott bent. Illetve másik szigetet megközelítettünk, ott pedig a tengeri madarakat, de 100 000 számra. Törpe pingvint láttunk, ezek egészen picikék, nagyon aranyosak. Nekem a fókák tetszettek a legjobban, mégpedig az, hogy amikor elleni készülnek a fókák, akkor elvonulnak a kolóniától teljesen külön, oda nem megy egyetlen hím se utánuk, csak azok a nőstények mennek, amik elleni készülnek, és ott ellik meg a kisfókákat. Miért? Azért, mert a hímfókák képesek elpusztítani a bébi fókát, hogy minél hamarabb párosodjon az anyafóka, mert amíg ő nevel, szoptat, addig nem párosodik. Tehát elvonulnak teljesen külön, és nagyon-nagyon érdekes volt látni, hogy létrehoznak egy fóka óvodát. Ott a nagynénik vigyáznak ezekre a pici bébikre, és próbálják tanítgatni őket, becsusszan a vízbe a nagynéni, rögtön 1 méter után már fordul is, jön ki, akkor mindig közelebb csalogatja a kis bébifókát, és ott tanítja ezeket, de ugyanakkor szinte egy ilyen védő gyűrűt is alakítanak ki, és védik a nyílt tenger felől, óceán felől, mert hát bizony azért vadásznak rájuk a nagy cetek.
Sikerült megfigyelnetek? Vagy ezt csak így elmondták nektek?
Nem, ez köztük voltunk, fotóztuk, filmeztük. A fóka kolóniában olyan hihetetlen hangzavar volt, hogy egymás szavát nem lehetett hallani. De ez is egy olyan jellegzetes, hogy azóta, ha én meghallok egy fóka hangot a tévében, én mindjárt tudom, nem kell, hogy lássam a képet. Tudom, hogy miről van szó. Egészen más élőbe látni őket.
És ez a sok sziget közül, amit ma itt elmeséltél, melyik az, amelyik a legkedvesebb a számodra?
Hát természetesen a Bora Bora. A Bora Boráról mindenütt azt lehet olvasni, hogy a világ legszebb szigete, de szerintem is talán az. Szintén ez is egy vulkanikus sziget. Tahitire száll le a repülőgép, Ausztráliából mentem, ott eltöltöttünk 2-3 napot, és onnan mentünk át egy 5 napos pihenésre Bora Borára. Hogy kell elképzelni Bora Borát? Egy teljesen kör alakú szigetet képzeljünk el, ami tulajdonképpen egy korall atoll. Ez azt jelenti, hogy a korallok ugye építkeznek, elhalnak az alsók, az újabb, a frissebb, mindig rá, addig építkezik fölfele, amíg kialakul a föld felszín fölött egy ilyen korall zátony, amit aztán növények benépesítenek. Ez egy szinte majdnem teljesen zárt gyűrűt kell elképzelni, amin van egy bejárat. Ez a bejárat egy mély laguna, tehát ide nagy hajók is be tudnak menni, mert itt nagyon mély a víz, és nagyon sokáig a Bora Bora szigetre nem lehetett menni, mert az egy amerikai támaszpont volt. Pont azért, mert ragyogóan védhető. Egyetlen bejárata van csak, körbe meg föl tudnak állni, és tudnak védekezni, és a sziget belsejében, a körgyűrűn belül pedig volt. Ma is van egy icipici pont, ahol még vannak amerikaiak, de 90%-ban már átadták a turistáknak.
Mitől különleges számodra, vagy mi az, amit tényleg valóban olyan gyönyörű Bora Bora?
Hát ha a kéknek meg a zöldnek én most tudnám a színeit, a szín árnyalatait elmondani, a lehelet zöldes kéktől a mély zafír kékig, a lehelet égszínkéktől a tinta kékig. 10-20-30 métereken belül lehet látni, attól függően, hogy milyen mély a víz. Olyan kristálytiszta a víz, hogy 4 méterig simán lehet mindent az égvilágon látni, a gyönyörű színes korallszirti halak ott uszkálnak, az ember bokája körül 8-asba, ott játszanak, vitorláshalak, meg naphalak úszkáltak a lábom alatt. Ha az ember beleteszi a fejét a vízbe, magát a csodát látja. A szállodák ma már a vízre épülnek. A szobáknak az alja üveg, ami beleér a vízbe, fekszik a vízen, és nagyítva lehet a teljes tengerfeneket látni a gyönyörű, gyönyörű élővilággal. A kiemelkedő vulkáni hegyük, ami egybe Bora-Borának a jelképe is, az pedig trópusi növényekkel, virágokkal van tömve. Bámulatos, meseszép.
Hát akkor ez is szintén még egy megmaradt is paradicsom. Hát nagyon sok szép mindent meséltél ma nekünk, kedves Ida, és nagyon szépen köszönöm, hogy újra itt voltál velünk, de sajnos mai adásunknak a végére értünk. Elköszönök tőled.
Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, hogy elmesélhettem, és köszönöm mindazoknak a visszajelzést, akik azt mondják, hogy örömmel hallgatják ezeket az élményeimet.
Elköszönök kedves hallgatóinktól is. Kívánom, hogy legyen szép napjuk, vigyázzanak magukra. A riportert Németh Andreát hallották.
30 perc alatt a föld körül. Különjárat menetrend szerint a Halas Rádióban.